Szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra megyeri Jonatán vagyok. Még nem vagyok Budapesten, Londonban vagyok, londoni repülőtéren. Legutoljára innen jelentkeztem be, pontosabban a csütörtöki bejelentkezés az innen született, de most már visszafelé vagyok New Yorkból. Azért mondom, hogy nem legutoljára végül is, mert vasárnap este ugye egy esküvőn, az esküvőn, amiért tulajdonképpen kimentem, kedves barátaim esküvőjén voltam, és onnan is készítettem videót, amelyek kapcsolatban számos kérdés érkezett. De először kezdjük egy olyan kérdéssel, ami nem kifejezetten az esküvőhez kapcsolatos, és egy kedves tanulótársunk azt kérdezi, hogy Mózes fiai, Mózes gyermekei zsidók voltak-e, hiszen Mózes felesége Cipóra nem volt zsidó, vagy legalábbis születésekor nem volt zsidó. Ugye repüljük vissza az időben körülbelül 3335 évet. Mózes, aki Egyiptomban nő föl, a fáraó házában, a fáraó udvarában, tulajdonképpen hercegként, Lévi leszármazottja, Lévi törzséből való, Jákob leszármazottja Lévin keresztül, Levita. És miután megöl egy egyiptomit, aki egy zsidó rabszolgát készül éppen halálra verni, és feljelentik emiatt, a tette miatt, és kénytelen elmenekülni Egyiptomból, Midján országában találja magát. Ez a mai Izraeltől egy picit délre van, a Sinai sivatagban, környékén. És Midjánban elveszi Cipórát, aki Jitrónak volt a lánya. Jitróról azt írja a Tóra, hogy egy bálványimádó pap volt. Cipóra ennek megfelelően nem volt zsidó. Nem volt Jákob leszármazottja. Ugye ebben az időben a zsidó nép az mondjam, relatíve kevés, és csak Egyiptomban van mindenki rabszolga. Cipóra, tehát születésétől kezdve nem volt zsidó. A Tóra elbeszéli azonban, hogy Jitró később az Egyiptom kivonulás után felvette a zsidó vallást, betért zsidónak, elment az Egyiptomból kimenekült zsidó néphez, tanácsot adott Mózesnek, stb. Tehát tulajdonképpen betért a Talmud, ugye kisatírozza számunkra, a Midrás és a Talmud kisatírozza számunkra, vagy kitölti számunkra a fehéren hagyott részeket, és megállapítja, hogy természetesen Cipóra is felvette a zsidó vallást, mikor Mózessel, vagy mielőtt Mózessel összeházasodott, ugye két gyerekük született, Gersom és Eliezer. Tulajdonképpen érdemes egy fontos pontot megjegyezni. A tóraadás előtt, és ugye ebben az időben még a tóraadás előtt járunk, a tóraadás az egyiptomi kivonulás után 50 nappal történik. A tóraadás előtt a tórai törvényei még nem voltak érvényesek. Logikus, hiszen nem volt még, Isten még nem adta oda a tórát a zsidó népnek, ami által a törvények érvényesek lennének. Tehát van egy általános szabály a tóra értelmezésében, a szent szövegek értelmezésében, hogy a tóraadás előtt a tóra törvényei még nem voltak kötelező érvényűek. Azt is meséli ugyanakkor a Midrás, hogy az ősapák megtartották a tóra törvényeit, annak dacára, hogy még nem is tudták, hogy mi az a tóra, ugye hát még egyszer Ábrahám, Izsák, Jákob legalább kb. 500 évvel korábban élt, a tóraadás előtt kb. 500 évvel, és itt több is, mint 500 évvel. Szóval, hogy is lehet az, hogy megtartották a tóra törvényeit? Ugye erre a magyarázat pedig az, hogy intuitív alapon, tehát olyan magas szellemi szintű emberek voltak, akik, ha úgy tetszik, megérezték, ösztönösen megérezték, hogy mi a helyes cselekedet és mi a helytelen cselekedet, mi az, amit Isten vár, és mi az, amit Isten megvet, mi az, amit Isten utál, vagy amit Isten undorodik, és azért intuitív alapon megtartották a Tóra törvényeit. A Cipóra, tehát Mózes későbbi feleségének a betérése, tehát nem, vagy zsidóvá válása, úgy tetszik, nem hasonlítható ahhoz, ahogy manapság lehet a zsidó vallást fölvenni, a zsidó vallásba betérni. Természetesen ugye a tóraidás ideje előtt járunk, tehát a szabályrendszer még teljesen más volt, micvák, a parancsolatok nem voltak kötelező érvényűek, tehát itt azért jelentős részben a képzeletünkre, a képzelő előnkre van hagyva, hogy hogyan történt pontosan ez a betérés, hogyan vált Cipóra Mózes felesége zsidóvá. De az egészen biztos, hogy a legfontosabb része a betérésnek jelesül, hogy az ember magára veszi az örökkévaló törvényeit, és magára veszi a monoteizmust, az egyisten hitelt, a parancsolatok, bármilyen kis parancsolat tóraadás előtt vagy után, tehát a parancsolatok betartását, ez Ez egészen biztos, hogy alapkövetelmény és alapelvárás. Az esküvővel kapcsolatban is a New Yorkban, Brooklynban vasárnap este megtartott esküvővel kapcsolatban is érkezett kérdés. Sokan kérdezték, hogy mi a jó embereken, a násznép fején az a prémes sapka, prémes kalap, mint úgy hívunk, jiddises szóval, magyaros jiddise szóval, hogy strámili. Strámol, jiddis rúgják, hogy strámol, egy prémes kalap. Ezt kell tudni, hogy nagyon sok haszid irányzatban, tulajdonképpen a Lubavitch irányzatot kívülve mindegyik haszid irányzatban, az öltözködés nagyon fontos szerepet játszik. A Chabad Lubavitchi szokásban kevésbé számít az öltözködés, az, hogy hordunk modern ruhákat, és igaz, hogy szombaton és ünnepeken mi is kaftánt hordunk és fekete kalapot, de nem hordunk szörmekalapot, és általában a Lubavitchében nem helyezett nagy hangsúlyt az öltözködés mienségére, sokkal inkább helyezett hangsúlyt a belső tartalomra. Persze az egyik nem zárja ki a másikat, nagyon sok haszid irányzatban fontos regulációk vannak azzal kapcsolatban, hogy az ember hogyan és miként öltözik. Különböző haszid irányzatokat, mert sokféle van, sok haszid udvar van, többek között az öltözködésükből is meg lehet, szakértő szemek az öltözködésből is meg tudják különböztetni. Ezért mondom, hogy szakértő szemek, mert külső szemlélő számára észrevehetetlen különbségek. Ha valaki jól ismeri ezeket az öltözködési ritusokat, akkor láthatja, vagy tudja, hogy ezek nem is olyan kicsi különbségek, hanem nem is csak nüansznyi, hanem egészen fontos és jelentős különbségek. Bárhogy is legyen, nagyon sok haszid irányzatban szokás a strámel, tehát ez a szörme, prém kalap viselése, amely sokat változott formájában az elmúlt 200 évben. Az eredeti verzió az, és általában a haszid viselet, az ultraortodox viselet általában tükrözi az 1700-as évek lengyel nemesi viseletét, lengyelországi, galiciai, lengyelországi nemesi viseletet, vagy orosz nemesi viseletet, hosszú kabát és hosszú kaftán, illetve a sokan térdigérő zoknit hordanak, ilyen bricsesszel, ilyen térnadrággal, és úgy hosszú kaftán, prémkalap, ezek úgy néznek ki, vagy arra hasonlítanak, amilyen az 1700-as években, tehát a haszid mozgalom megalakulásakor, a haszid mozgalom kezdetekor a lengyel nemesség, a lengyel, az orosz, az ukrán nemesség ruhája volt, tehát egyfajta elegáns viselet. Ugye a haszid mozgalom részben a felvilágosodás elleni válasz volt, egy ellenforradalom volt a felvilágosodás forradalmára, ezért míg a felvilágosítás azt irányozta elő a zsidók számára, a zsidóknak, hogy minél jobban asszimilálódjanak a környezetükbe, a többségi társadalomba, és hagyják el a nagyon zsidós jeleket, akár az öltözködésben is. Ugye a haszid mozgalom ennek éppen ellenkezőjét mondta, és azt mondta, hogy nem, az asszimiláció ellen úgy kell küzdeni, és az asszimiláció úgy kell küzdeni, hogy a modernitást az csak nagyon óvatosan és nagyon megfontoltan vesszük magunkra, és kifejezetten az öltözködés terén egyáltalán nem vesszük magunkra. Tehát ez tulajdonképpen 200 éve, kis túlzással 200 éve, 250 éve befagyott az öltözködési viselet nagyon sok haszid közösségben, és ez a prémes kalap is tulajdonképpen ennek a szimbóluma ezt jelzi. Persze, hogyha megnézzük alaposan ezeket a prémes kucsmákat, kalapokat, a strámlit, akkor látjuk fejfedőt, inkább kalapok nem is nevezném, akkor láthatjuk, hogy mennyit változott az idők során, ma kifejezetten magasak a régihez képest, akár csak mondjuk 20-30 évvel ezelőtti strámlikat megnézünk, nagyon különbözik a maiaktól. Itt vannak divat irányzatok, vannak divat elemek, amelyek nem kerülik el a közösséget. Isten segít, a következő alkalom, amikor Amerikában vagy Izraelben járok, akkor igyekezni fogok elmenni egy strámlmacherhez, egy strámli készítőhöz, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan készülnek ezek a fantasztikus, szép és egyébként meglehetősen drága, ugye szörméből van, kézi munkával készült, egyedi méretre, tehát 5-6 ezer dollárba kerül körülbelül egy ilyen kucsma strámli darabja, úgyhogy ez nagyon drága játék, nagy becsbe van tartva, nagyon fontos és nagyon drága eszköz. Kedves barátaim, elnézést, hogy ma is ilyen lóhalálában tudtam csak bejelentkezni, holnap este viszont már Budapestről, otthonom biztonságos melegéből foglak benneteket köszönteni, remélem, hogy a tányér tanulás folytatásaként, de hát nem szeretem kihagyni ezeket az esti beszélgetéseket, úgyhogy vigyázzatok magatokra és egymásra, minden este 8-kor, így holnap este is, hát szerdán este is 8-kor találkozunk, tárgyatanulás címén itt ezen az oldalon. Ha valakinek kérdése van, privát üzenetben tud írni, addig is lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt, a YouTube oldalamat, az Instagram oldalt, ne maradjatok a semmiről. Mindenkinek csodálatosan szép estét és jó egészséget kívánok!